Yani.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor ma és holnap részt vesz a Türk Államok Szervezetének 12. csúcs találkozóján Azerbajdzsánban, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A miniszterelnök kétoldalú tárgyalás folytat Ilham Alijevvel, az azerbajdzsáni köztársaság elnökével is. Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit, mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten. Soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az arab öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most, írta a külgazdaság és külügyminiszter reggel a Facebookon. Szijjártó Péter szerint a II. Világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság. B7 következik az országgyűlésben, azaz nem hoznak a képviselők határozatokat, de a mostani mégis különleges helyzet. Holnap ugyanis rendkívül ülést tart a parlament, hogy újabb fél évvel meghosszabbíthassák a háborús veszélyhelyzetet. Ez most november 14-ig van érvényben, és ismét 180 nappal tolják ki. A rendkívül ülés nélkül viszont csak november 17-én tudtak volna szavazni róla, így kiesett volna 3 nap, akkor több száz rendelet a hatályát vesztené, és új el kellene fogadni azokat. A légteret érintő tűzszünet kikényszerítését várja a nyugati szövetségesektől az ukrán elnök az újabb orosz támadások után. Oroszország az elmúlt hónapok legintenzívebb légicsapását mérte Ukrajnára a hétvégén. Volodymyr Zelenszkij arra hívta fel a figyelmet, hogy több megyében ismét létfontosságú infrastrukturális létesítményeket támadott az orosz légierő, 5 ember meghalt és 10 megsebesültek. Az orosz erők a hétvégén több mint 50 rakétát és mintegy 500 drónt indítottak Ukrajna ellen. Az Egyesült Államok ismét mozgósítja diplomatáit, hogy meggyengítse a Kuba elleni kereskedelmi embargót elítélő ENSZ határozat támogatottságát. Donald Trump kormánya ezúttal új érvekre támaszkodik. A Reuters hírügynökség birtokába került külügyi távirat szerint Washington arra figyelmezteti a szövetségeseit, hogy Havanna aktívan támogatja Oroszország ukrajnai háborúját, és akár több ezer kubai harcos is Moszkva erői mellett vehet részt a harcokban. Az ukrán-magyar határszakaszon 5687 ember lépett be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 30 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyagok esetében 2,2%-kal bővült az értékesítés. A volumen 0,8%-kal haladta meg az előző havit. Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbéremelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért, miközben a katarendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések. Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni a katát, hogy lehessen szabadabban számlázni, mondta a kormányfő az Economics-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint ebben a kérdésben óvatos, a magyar agyas akkor is, amikor adót kell csalni, ezért annyi visszaélés jött a dologból, hogy muszáj volt tenni valamit. A repülőrajt kapcsán arról beszélt, az megtörtént, csak nem január 1-ével, eltalálta az évszámot, csak a hónapot nem, a júniussal megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták elkezdeni még januárban. Benjamin Landa, New Yorki üzletembert jelölt az Egyesült Államok budapesti nagyköveti tisztségére Donald Trump amerikai elnök, derült ki a Washington Post elnöki kinevezési nyilvántartásából. Landa jelölését a szenátus külügyi bizottságának még jóvá kell hagynia, az elmúlt hónapokban Robert Palladino ügyvivőként vezette a budapesti amerikai nagykövetséget. Lavina sodort el 3 horvát hegymászót Szlovéniában a Júlia Alpok középső részén. Az egyikük holttestét megtalálták a mentő alakulatok. A hegymászók egy menedékháznál váltak le a csoportjukról, és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére tovább mentek a 2275 méter magas Toszt csúcs felé. Mintegy 6,5 millió látogatója volt az idei Müncheni Sörfesztiválnak, ez 200 ezerrel kevesebb a 2014-es adatokhoz képest. A szervezők a visszaesést részben az ideglenes lezárásokkal indokolták. Végül az időjárásról. A köd réteg felhőzet feloszlását követően a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzet maradt felettünk, helyenként zápor is előfordulhat, a szél sok felé felélénkült. A csúcshőmérséklet 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk EGRI stúdiójában szeretettel köszöntöm Kelemen Tamás EGRI állatvédőt, akinek neve talán ismerősen csenkett hűséges hallgatóink számára, hiszen az Erdőfohászat című műsorunkban gyakori vendégön, és bizony gyakran hallunk Önnel riportot, de talán szakmájáról, hobbiáról, életéről már kevesebbet tudunk. Az állatok szeretete és az állatvédelem már gyermekkorában kialakult Önben? Fogalmazhatunk így?
Talán mondhatni, mondjuk én erre azt szoktam mondani, hogy a múlt már történelem, úgyhogy nagyon visszamélyre nem szoktam nyúlni.
Bár most magázó viszonyban beszélgetünk, de azért egy fiatal emberrel ülök szemben, csak megadom a tiszteletet, és ezért most magázó formában folytatjuk le ezt a beszélgetést egymással, tehát nem olyan öreg még.
Hát még talán nem, bár erre azt szoktam szintén csak mondani, hogy mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Én néha úgy 90-nek.
Miért? A fáradtság miatt?
Hát a fáradtság legfőbbképpen mondjuk az állatokkal való foglalkozás, ez egy nagyon érdekes dolog, mert sajnos az emberek, mint annyi minden mást, ezt is idealizálják, és sajnos nagyon sok embert ránt be akár a vadállatos, akár a házi dísz, egzotikus haszon, bármilyen állatos munka vagy hobbi, mert egy idealizált képet látnak vagy hallanak róla, hogy ez minden szép, minden jó, a lók, aki pillesújú és vatacukorillatú, a madarak kedvesek, a vadállatok hálásak, nem igaz. A legtöbb állat az vagy halálosan retteg még a saját gondozójától is, főleg ha vadállat, vagy nem túl okos állatról beszélünk, mint mondjuk egy tyúkról, vagy egy galambról, vagy pedig vadállat esetén ezt a hála dolgot el kell felejteni, ő legszívesebben a pokol bugyraira küldeni a megmentőjét, mert fél tőle, ragadozónak nézi, és el akar menekülni, és nem tudja, hogy segíteni akarunk rajta. Tehát az állattartás, állatmentés legalább 50%-a arról szól, hogy először is próbáljuk meg sérülések nélkül megúszni a kalandot, ha egy óvatlan mozdulattal a saját lovunk agyonrúg, ha legyet hesseget, ha ránk repül egy házi madár, akár még egy galambocska karmával is könnyen kihasítja az ember keze fejét, egy papagájról nem is beszélve, ha vadállatokkal dolgozunk, pedig olyan kívülről ártatlannak tűnő kismadarak, mint egy cinege, és elég komolyan el tudják kalapálni a segítséget nyújtó kezet, nem beszélve nyilván a nagyobb madarakról, például ragadozókról, vagy aki emlősökkel foglalkozik, ugye ki van téve a veszettség veszélyének, mivel az harapással terjed és emlős állatok terjesztik, és sajnos a mai napig létező betegség, tehát itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, és bizony ez elfárasztja az embert, mert ez lelkileg, nyilván ad egy megterhelés szellemileg, hogy az ember arra készül, hogy na akkor ma vajon milyen atrocitás fogja milyen kedves kis állatkától érni. Itt nem lehet elbambulni, ellanyhulni, itt a rutin hanyagságát el lehet felejteni. Itt már csak biztonságtechnikai okokból sem, egyrészt az állatok, a másrészt a mi biztonságunk miatt sem. illetve a legfárasztóbb része, amit kevesen gondolnak, még mindig az emberekkel való érintkezés. Tehát most, ha konkrétan munkakörnél maradunk, a madármentés, állatmentés legfárasztóbb része, amikor ezt az emberek úgy kezelik, mintha az ő egyszem kicsi madárkájuk lenne az egyetlen a világon, és neked, nekem, bárkinek semmi más dolgunk nem lenne, mint arról az egyszem figyfirigyről gondoskodni, és tudósítani élete minden egyes mozdulatát, ha kell olyan áron, hogy az állatot is zaklatjuk, csak azért, hogy a megtaláló egyéni kíváncsisága kielégüljön. És amikor az ember elmondja, hogy ez nem így működik, itt nincs tudósítás, vagy például a jó öreg anekdota, ne szedd össze a kisrigót, ha elmondjuk, hogy ne szedd össze, jó helyen van ott, azért vannak sokan, mert nem mind marad életben, és lehet, hogy elkapja a ragadozó, de van a természetnek egy rendje, nem, és nem, és addig harcászkodik, amíg vagy az először megkeresett személy belefárad és befogadja, vagy pedig valamilyen hőskomplexusos civil ember össze nem szedi azt a szerencsétlent, és fel nem neveli háznál, ami nyilván nem jó a madárnak, és csak végszükség esetén alkalmazandó. És bizony, amikor idealizál az ember, hogy milyen szép az állatos munka, valóban szép, valóban sokat ad, valóban feltölt, de egy állandó felkészültséggel jár nyilván az állatok felé, és bizony még nagyobb készenléti állapottal az emberek felé, hogy az ember meg tudja őrizni akár a jó hangulatát, és nap végére ne facsarják ki, mint egy citromot.
Jól belemelegettünk az állatvédelem témakörébe, de talán még térjünk vissza oda, hogy gyermekkorában indult el önben az állatok iránti nagy érdeklődés és szeretet? Mindig volt házi állata, vagy valamilyen állata?
Hát valami mindig volt. Én azt szoktam mondani erre szintén, hogy ezt a mondatkezdést alkalmazzam újfent csak, hogy ennyire mélyre nem nagyon szoktam visszanyúlni, mert igazság szerint a gyerek az a szó legjobb értelmében, vagy a mondat legjobb értelmében véve ugyanolyan ösztönös, mint az állat. Tehát mindenhez vonzódik, ami a környezetében van, aztán ahogy fejlődik az értelme, ahogy nyílik a világra, amilyen környezetben nevelkedik, afelé fog nyitni. Én viszonylag mondhatom, hogy állatos, állatszerető, állatbarát környezetben nőttem fel. Kiskoromtól kezdve az óvodai akváriumig mindig volt a környezetemben valamilyen állatka, aztán lett otthon is, a többi pedig már történelem.
Jelenleg pedig állatvédőként mutattam be, hol és mit dolgozik és tevékenykedik állatvédőként. Akkor fogalmazzuk meg ezt a fogalmat is, és tegyük közérthetővé a kedves hallgatók felé.
Hát én a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnál dolgozom, mint madármentő munkatárs, ami azt jelenti, hogy a zömmel védett, vagy amennyire tehetem még nem védett fajokon is segítek, nyilván 95%-ban madarakkal kapcsolatban. Itt, mint mondtam, ugye nyilván a mentőhely védett fajok számára van fenntartva, és bár madármentő állomás, vagy természetvédelmi mentőállomás a hivatalos neve, egy ilyen komplexumnak elsősorban nyilván főleg madarak kerülnek be, de védett emlős állatok, sőt nem egyszer hüllőkétéltűek, sőt bizonyos, néha már vicces esetekben még egy-egy rovarral is összehoz a jóisten útja, hogy az ő gondozásuk, illetve repatriálásuk és kezelésük a feladatom, valamint nyilván, hogyha állatorvoshoz kerülnek, akkor a kezeléseken történő asszisztenciális munkálatok, az állat megfogása, stabilan tartása, biztosítása, és nyilván ezt teszi ki, ezzel együtt a napom nagy részét is, mert mint mondtam, az előbb hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez de szép, és mint hófehérke a kismadarak csicseregve fogadnak a mentőhelyen. Valójában, ha bemegyek, a kismadarak szépen sarokba állnak, és azt fixírozzák, hogy hogy tehetnének bennem minél nagyobb kárt, úgyhogy ő nekik is és nekem is biztonsággal zajoljon le a gondozás, már önmagában ennek a kivitelezése is egy elég szép időintervallumot kíván meg a napból, mivel ezek a madarak, mint mondtam, tartózkodóak, tehát oda kell figyelni a gondozásuknál. Ha akaratlanul is véletlenül, rutinszerűen egy takarításnál sarokba szorítom őket, ők bizony nem fognak gondolkodni rajta, hogy most próbáljanak-e meg védekezni, és legjobb védekezés a támadás, csípnek, karmolnak. Hát itt is el szoktam ilyen esetben, ha erről van szó mondani, hogy velük nagyon vigyázni kell, és bizony nem lehet kapkodni, ott át kell kicsit szellemülni, idegesen, feszülten, sietve, jobb, ha az ember be sem megy közéjük, itt vagy teljesen lenyugodva, átszellemülve gondoskodik az ember róluk, főleg kiemelten ez az emlősökre, mert mondjuk egy hód vagy egy vadmacska, netán egy vidra hatványozottan veszélyesebb tud lenni, mint egy egerészöly vagy egy barna réti héja. Tehát ezeknél az állatoknál, pedig hogy az emlősök lévén valahol mi is azok vagyunk, kifejezetten jól észlelik az ember hangulat, illetve energia változásait vagy ingadozásait, tehát velük duplán nagyon óvatosnak kell lenni és körültekintően, viszont ezzel együtt nem szabad őket feszélyezni, nem szabad éreztetni velük, hogy folyamatosan rajtad tartom a szemem, effektusban részesülnek. Tehát a gondozói munkakörnek valahol ez is egy varázsa, mindazonáltal nem szabad azt hinni, hogy ők majd most éppen meg akarnak lincselni minden egyes nap, de résen kell lenni, kiismerni nyilván az egyes egyedeket, ami nem könnyű, pláne rövid intervallum alatt, hogyha csak pár hétig vagy hónapig vendégeskednek a mentőállomáson, viszont ahhoz, hogy ez a mentőhelyi idő minél élvezetesebb, nevezzük úgy, vagy élhetőbb legyen mindkettőnk számára, amíg ő bent van, én pedig gondoskodom róla, az első napokban rá kell jönni, hogy az adott állat egyed milyen temperamentumú, milyen habitusú, milyen bánást kíván, inkább békén hagyós, vagy oda kell rá figyelni, hogy a tápláléka elfogyott-e, vizet eleget fogyasztott-e, széklete normális-e. Erre rá kell jönni, ebben rejlik talán a szépsége, és ez az, ami az embernek a fő munkaidejét el is viszi, nem is elsősorban a fizikai munka, mint azt akár sokan gondolnák, persze rengeteg a takarítás, mi egymás, de leginkább az az idő, amíg az állatok megkapják azt a minőségi, velük töltött időt, hogy nekik is élvezhető, jó legyen, de én is le tudjam szűrni azokat az információkat az ő viselkedéséből, amik arra engednek majd következtetni, hogy mikor térhet vissza a természetbe, vagy ha ne adj Isten, ez nem következik be valamilyen sérülés miatt, akkor melyik másikkal tudom társítani, hogy lehet a hátralevő élete minél jobb.
Az állatvédelem az nem egy meseszerű világ, ha jól veszem ki a szavaiból, és itt, ha fogalmazhatunk, úgy van is egyfajta munkaidő meg munkarend, de az állatvédő nem munkarend szerint dolgozik, hanem korlátlan munkaidővel kell, hogy rendelkezzen, hogy éppen a bajba jutott állaton tudjon segíteni.
Igen, ez az egyik legnehezebb része a dolognak, de itt is azt kell mondanom, hogy nem elsősorban az állatok és az idő miatt, hanem az emberek torkán lenyomni azt a dolgot, hogy bizony meg kell velük értetni, hogy senkit nem lehet dróton rángatni csak azért, mert ő mondjuk reggel 6 órakor próbál meg teljesen fölöslegesen kisrigót menteni, lehetőleg az anyukája mellől a bokor alól, de hát nem tud repülni eligére, mert sajnos még mindig egyébként a közhiedelemmel ellentétben a legtöbb telefonhívás olyan állatok miatt érkezik be, amit nem hogy megmenteni, de még lefényképezni sem lenne szabad, csak lehetőleg békén hagyni, és minél hamarabb magára hagyni a helyszínen. vagy csak arrébb terelgetni.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlíti ezeket a tényezőket. Valóban tegyük akkor helyre a dolgokat. Melyek azok a tévhitek, amelyekkel mind a mai napig meg kell önöknek birkózni állatvédőként?
Na most az első pont az időhöz kapcsolódik, és a munkarendhez az, hogy bármilyen állatvédő, állatmentő, legyen ez kutyás, macskás, lovas, madaras, bármilyen, folyamatosan tetre kész, és ő állandó munkaidőben van. Nyilván mindenkinek, legyen az önkéntes vagy hivatásos, van egy munkaideje. Én nekem ez az intervallum déli 12 órától éjfélig. De nagyjából délelőtt a madarak állatok világában egyébként a fűsenő, azon túl, hogy a szülők etetik a fiókáikat már, zömmel a kora reggeli hajnali órákban megkezdődik az etetés, a madarak érdemi mozgása, amikor a kis repülni tanuló fiókák is felbátorodnak, elkezdenek önállósodni, sőt a vándorló madarak is általában még a délelőtti órákat a nap nagy részében pihenéssel vagy táplálkozással töltik, és az érdemi mozgolódás délután kezdődik el. Valamint az emberek is nyilván munkából hazafelé jövet fognak általában segítségre szoruló vagy annak vélt állatokkal találkozni. Tehát amikor valaki délelőtt engem felhív, én leszoktam némítva lenni, tehát akkor a kollégáimat elérik, megtalálják a főnökömet, felettesemet, tőlük kérhetnek segítséget, velem a délutáni esti kora éjszakai órákban lehet találkozni, mivel ez az az intervallum, mint mondtam, amikor madáréknál és kisállatéknál is az élet érdemi része zajlik, valamint az emberek mozgolódása is ilyenkor a legintenzívebb, és bizony ez azzal, aki sajnos, hogy kicsit kalandozzunk a 112 vonalára, mit szoktak mondani, amikor híradóban itt-ott nyilatkozik valaki segélyhívó központtól, higgadtak maradjunk, ne visítozzunk, ne sikongassunk bele a telefonba. Sajnos a mai napig ez egyik legfőbb tévhit, hogy az, amikor impulzusból belevisítunk fejhangon a telefonból, hogy itt van egy XY-n, és most azonnal mentsük meg, ezzel először is megkérdőjeleződik az, hogy ez most nem egy troll hívás, mert az ember felnőtt embertől józanságot várna el logikusan, és szinte készülünk, hogy na mikor fog valaki kacagni a vonalba, hogy bekajáltuk, tehát ez először is a higgadtság hiánya nagyon gyakori, nehezítő tényező, másodszor nyilván nem mérik fel a helyzetet, és alapvetően olyan dolog miatt keresik az embert, sokszor fölöslegesen, ami miatt nem kellene, elvéve a valós mentésektől, gondozásoktól az időt. Tehát ez egyik tévhit, hogyha mi most nagyon belelendülünk, akkor majd komolyan vesznek minket, nem. Sokan ilyenkor egyébként le is teszik a telefont, mert nekünk nem feladatunk, hogy valakivel megértessük magunkat, aki nem kommunikál a mi nyelvünkön, hogy úgy mondjam. Tehát mindenkit ilyenkor ezúton is arra kérek, hogy bármilyen pánikban van, higgadtan, nyugodtan írja le a helyzetet. 10-ből 9 egyébként sikongató telefonáló esete, tehát sajnos egyébként ez viccesen hangzik, de rendszeresen előfordul, heti rendszerességgel fióka szezonban, akár többször is, a zokogás, sírás, sivalkodás bele a telefonba. Egyrészt nem feladatunk ezzel ilyen formán foglalkozni, másrészt pedig sokszor teljesen hiába történik, ugrál a kicsirigó a fűben, és van tőle 3 méterre egy macska. A kicsirigó, ha mozdulatlanná dermed, a macska számára tökéletesen láthatatlan, és ezt ha nem is tudatosan, de ösztönösen tudja, és ilyen hasonló esetek miatt szoktak általában megtörténni ezek az impulzus túlaggódó impulzus hívások. Csak a második legfontosabb tévhit, a mindent mindenáron meg kell menteni. Településen a legtöbb ember madár tekintetében kistestű énekes madárral, gerlével és galambbal találkozik, emlős állat tekintetével pedig sünök, hekatombáival, tömegével, illetve denevérekkel, valamint mókusokkal, esetleg pelékkel és kisrágcsálókkal lehet találkozni. Na most azt helyre kell tennünk, hogy a települési énekes madár mentés az embereknek fontos, és nem a madaraknak. Ők olyan tömegben vannak jelen a településen, és a települések adta kényelem és hamis biztonságérzet miatt olyan szinte már természetellenes ütemben képesek szaporodni, amivel kompenzálják azt a szintén nem túl természetes hullás mennyiséget, ami egy településen előfordul. Konyhanyelvre fordítva, lehet, hogy az erdőben nincsen kiflivég, de nincsen autó sem, és sajnos rengeteg úgymond Kiállítói tenyésztő nyelven silány minőségű kismadár látja meg a napvilágot, ami zömmel a részben emberi hulladékkal történő etetésnek a következményeként tollhibás angol kóros vagy csak gyengécske. Na most ilyen esetben el kell fogadni, hogyha nem tűz ki tökéletesen, vagy akár ha tökéletesen is néz ki, olyan helyen van, ami viszonylag kockázatosnak tűnik, tehát mondjuk járda melletti bokorszegély mi egymás, ha nincs közvetlen életveszélyben, meg kell hagyni a lehetőséget, hogy a szülőmadár nevelje fel, hiszen most itt egerben vagyunk, ne lepődjünk meg, ha most mi eger közepén feldobnánk egy rigót, körülbelül 3-4-5 perces repüléssel már erdős-mezős területet érne, bármelyik pont felé indul el egerből. Ha akarna, ő költhetne a valós élőhelyén, nem vettük el, nem szorítottuk ki se a rigót, se a verebet, se az örvösgalambot vagy a balkáni gerlét, költhetne. Azért költ a településen inkább, mert télen melegebb van, sajnos a hanyag hulladék kezelés miatt eldobált szemét, le nem zárt kukák, rengeteg az olyan hulladék, ami ha nem is jó neki, de akár csak az emberi gyorsétel könnyen hozzáférhető, és sajnos ez arra ösztönzi, hogy a hamis biztonságérzet, hogy meleg és táplálék sok fióka legyen. Ellenben itt a macska, itt a kutya, itt a forgalom, az üvegfelületek, ezek szedik közülük a vámot, tehát először is fontos tudni, hogy ahogy ha mi emberek beköltözünk a településre, kitesszük magunkra a civilizációs ártalmaknak, a madarak is ugyanígy cselekednek, és ezek számára most nyilván nem mondjuk a túzokról beszélek, de a települési kistestű madarak számára lenne természetes élőhely, van is viszonylag jelentős populációjuk természetes élőhelyen, de ugyanúgy, ahogy mi is, ha kiköltözünk falura, akkor saját döntésünk volt, a városban élünk, az is, a madár is megteheti, tehát szembe kell nézni velük, hogy egyrészt van olyan állapot, amit nem szabad elvinni, mint a sokat emlegetett kisrihó, kisveréb, ami tollas, de a földön ugrál, csak arrébb tenni vagy arrébb terelgetni szükséges, illetve olyan állapot is van, ami annak a következménye, akár a kicsit gyengének tűnő, de mégis ott hagyós kinézetű fiókák, amikor el kell fogadnunk egy szakértő, vagy szakember, vagy szakmabeli véleményét, hogy igenis ez a városi élet velejárója, és meg kell adni neki a lehetőséget, hiszen a hely alkalmas, a szülőmadár valószínűleg a közelben van, és mindenáron ne bolygassuk el, mert amit sokan nem szeretnek hallani, a madármentés nem varázslás, ez nem a Harry Potter és a kisfióka nem fog bagolyháton a Roxfordba repülni, ugyanúgy van esélye életben maradni és felnőni, ahogy sajnálatos módon elpusztulni is. És sokszor azzal pusztítanak el a jóindulatú megtalálók madarat, hogy elrángatják a családjától vagy a természetes környezetéből, ahol még mindig sokkal jobb kezekben van, mint a legprofesszionálisabb, legjobban felszerelt mentőhelyen is akár.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az önök által meggyógyított, ápolt, kezelt állatok akkor a legtöbb esetben visszakerülnek a természetben.
Igen, hála a jó Istennek, a legtöbb esetben ők visszatérhetnek a természetbe. Nyilván ez egyrészt a gondozás színvonalának is köszönhető, másrészt pedig és itt elsősorban annak, hogy amit sokan szintén nem szeretnek beismerni, mert kiváló hírnév és bevételi forrás az ellenkezőjének az állítása, a legtöbb vadállat, vadmadár bitangszívós. Tehát ami a mi szemünkben egy 5 centis törékeny madárka, az valójában egy arra berendezett, tegyük idézőjelbe, szerkezet, hogy a plusz 30 foktól a mínusz 10 fokon át, a havas esős jégesőn át a tűző napsütésig mindent kibírjon, találjon táplálékot, találjon búvóhelyet, és mivel nem házi állat, nem tudott évszázadokon, évezredeken át arra építeni a faj, vagy az adott csoport, hogyha ő neki sérülése van, róla gondoskodnak, magáról kell gondoskodni. A legtöbb vadállat egy kisebb sérülésből, sőt akár még egy normálisabb egyes zárt törésből is, minimális segítséggel, sőt néha napján segítség nélkül is, pusztán úgy, hogy nyugodt helyet, táplálékot és ivóvizet kap, ugye enni és inni, felgyógyul. A vadállatok szívósak, nekik nem arra van szükségük, hogy beszélgessünk hozzájuk, suttogjunk nekik, megnyugtassuk őket, hogy minden rendben, ezt nem. Nyugodt helyre, minél rövidebb szakszerű ellátásra, lássa állatorvos, lássa szakavatott gondozó, kapja meg, ami neki kell, utána jön az a címke, hogy kímélő tartásmód, ami azt jelenti, hogy egy kellemesen beszalmázott röbdében valamilyen nekivaló ülő vagy elbújó felület ennivaló, innivaló, és békén hagyjuk, ajtórésből megfigyeljük, akkor fogjuk meg, ha kell, nem kamerázzuk, nem videózzuk, nem fényképezzük, nem tudósítunk róla, nem beszélgetünk hozzá, csak hagyjuk, hogy a megfelelő kezeléssel sínre téve a szervezet öngyógyító folyamatai működjenek, és elsősorban ennek az egésznek leginkább ez a titka, hogy egy gondozó gondoskodjon róluk, de nagyon maximum kettő, ne legyen tumultus, ne tegyük ki ennek a stressznek őket, és nyilván tegyük sínre a folyamatokat, a vonat sem magától ugrik rá a sínre, tegyük sínre, indítsuk el, de utána hagyjuk ezeket a folyamatokat működni, és hogyha szerencsénk van, és a jóisten is velünk van, és a madárka is, vagy állatka is alkalmas rá, ő rendbe fog jönni, de az élete az esetek 95%-ában akkor is megmarad, ha netán nem lesz repatriálható.
Ha egy állatvédővel beszélgetek, jogosan merül fel az emberben a kérdés, a szubjektív vélemény. Önnek van saját állata? És van kedvenc állata? Vagy vannak kedvenc állatai?
Hát sajátok vannak, ők mindig voltak, vannak, lesznek is, viszont kedvencet nem tudnék mondani, mert mint minden ember, minden növény, minden állat is a maga formájában értékes, mondjuk galambon nem lehet lovagolni, a ló nem fog a fejünk fölött keringeni, a macska nem hozza vissza a botot, vagy nem őrzi a portát, a kutya pedig nem tud dorombolni.
Szóval tehát, minden állatnak igen, megvan a jelentősége.
Minden állatkának megvan a jelentősége, itt azt szoktam mondani, hogy legyen szó szakmáról, munkáról, legyen szó magánéletről, mindenki olyan állattal vegye körbe magát, vagy foglalkozzon, amilyenhez az ő egyéni habitusa passzol. Tehát ahogy mondják, hogy vannak kutyások, macskások, madarasok, egy kutyás unatkozni fog egy macska mellett, egy macskásnak túl sok lesz a kutyaséta, egy madaras az szintén nem fog lejárkálni esőben, hóbasárban kutyát sétáltatni, tehát ki mire alkalmas, vagy ki milyen környezetben nőtt fel, vagy szocializálódott, olyan állatkákkal vegye magát körbe, ne okozzon neki problémát a gondozása, sőt legyen örömforrás. Ez akkor fog jól működni, úgyhogy nyilván mindenkinek megvannak a maga kedvencei, én azt tudom mondani, hogy mindegyik a másért kedvencem, hogyha az egyiknek a gondozása éppen az aktuális napi energiáimat kiszívta, akkor helyre rakja egy másik.
És bár az Állatok Világnapja alkalmából beszélgetünk, de ne csak az Állatok Világnapján gondoljunk az állatokra, és szeressük az állatokat.
Igen, ez pontosan így van, mert sajnos az Állatok Világnapja egy kicsit olyan lett, mint a Valentin nap, a virágárusok legnagyobb ünnepe, ahogy mondani szoktam. Tehát amikor, ha évente egyszer jut eszembe, hogy hoppá, van egy párom, és illene neki egy szál vagy csokor virágot vinni, ha egyszer jut eszembe egy nap, hogy hát vannak állatok, és ne rúgjuk már fel a kóbormacskát a vasútperonján, az elég szomorú, tehát mindenképpen az év minden napján, de legalábbis úgy általánosságban gondoljunk arra, hogy nem egyedül élünk ezen a bolygón, és az Állatok Világnapja talán azért jó, én azt szoktam mondani, nem azért, hogy egyszer vegyük elő az állatokat, mint kötelező éves programelem, hanem azért, hogy ilyenkor jusson eszünkbe az, hogy az eddigi évben mit tettünk értük, ha más nem csak az, hogy békében hagytuk őket élni, és nem zavartuk fel a galambokat a dobótérről. Nem kell mindenkinek állatot védeni, menteni, gondozni, segíteni, egyszerűen csak élni és élni hagyni, és a visszatekintés után gondoljunk arra, hogy a jövő előttünk álló világnaptól világnapig évben mit fogunk tudni tenni, vagy csak hogyan folytassuk azt a, ha más nem, passzív, de nyugodt életformát, amivel az állatoknak is, ha már egy bolygón vagyunk kénytelenek élni, minél élhetőbb környezetet biztosítsunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kelemen Tamás, EGRI állatvédőnek, és köszönöm szépen a szolgálatát is, amit az állatokért tesz. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 111. világnapjára. Szent Ferenc október 4-i emléknapja 2026-tól ismét nemzeti ünnep Olaszországban. Szent Ferenc tranzitusáról. Átment végleg oda, ahova át és átjárt. Vértesajai László elmélkedése. Október 4-én és 5-én tartják az elvándorlók és menekültek világnapját, továbbá Ferenc pápa rendeléséből a misszionáriusok jubileumát. Most hallgassák meg 14. Leó pápa üzenetét a Migránsok és a Remény misszionáriusai címmel. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 111. világnapjára. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek 111. világnapja, amelyet elődöm a migránsok és a misszionáriusok jubileumával kívánt összekapcsolni, alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk a remény, a migráció és a misszió összefüggéseiről. A világ jelenlegi helyzetét sajnálatos módon háborúk, erőszak, igazságtalanság és szélsőséges időjárási jelenségek jellemzik, amelyek emberek millióit kényszerítik arra, hogy szülőföldjüket elhagyják és máshol keressenek menedéket. Az a széles körben tapasztalható tendencia, hogy kizárólag szűk közösségek érdekeit veszik figyelembe, komoly veszélyt jelent a felelősség megosztására, a többoldalú együttműködésre, a közjó erőmozdítására és az egész emberi család javát szolgáló globális szolidaritásra. Az új a fegyverkezési verseny kilátása, az új fegyverek, köztük nukleáris fegyverek fejlesztése, a klímaválság pusztító következményeinek figyelmen kívül hagyása, valamint a mély gazdasági egyenlőtlenségek egyre nehezebbé teszik a jelen és a jövő kilátásait. A globális pusztulásokról és ijesztő kilátásokról szóló elméletek közepete fontos, hogy minél több ember szívében növekedjen a remény egy olyan jövő iránt, amely minden ember számára méltóságot és békét hoz. Ez a jövő Isten emberiségre és az egész teremtett világra vonatkozó tervének lényeges része. Ez a próféták által előrevetített messiási jövő. Ülnek még öreg emberek és öreg asszonyok Jeruzsálem terein. Bot lesz mindegyikük kezében, napjai sokasságon miatt. Tele lesznek a város terei kisfiúkkal, kislányokkal, játszorozni fognak a tereken. Lám, békét adok, a szőlőskert megtermi gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég hullatja az esőt, ahogyan Zakariás próféta látta. Ez a jövő már elkezdődött, mert Jézus Krisztus meghirdette és megnyitotta számunkra, mi pedig hisszük és reméljük, hogy beteljesedik, hiszen az Úr mindig megtartja ígéreteit. A katolikus egyház katekizmusa azt tanítja, hogy a remény erénye megfelel az Isten által minden ember szívébe oltott boldogságra törekvésnek. Fölemeli az emberi tetteket indító várakozásokat. Kétségtelenül a boldogság keresése és annak reménye, hogy máshol rátalálhatunk, a kortárs emberi mobilitás egyik fő mozgatórugója, szól Leó pápa üzenete. A migrációs remény kapcsolata világosan megmutatkozik korunk számos migrációs tapasztalatában. Sok elvándorló, menekült és otthonát elhagyni kényszerült ember válik a remény kiváltságos tanújává a mindennapokban azáltal, hogy Istenbe veti bizalmát és vállalja a megpróbáltatásokat egy olyan jövő reményében, amely megadja majd a boldogság és a teljes emberi kibontakozás lehetőségét. Így megújul bennük Izrael népének a vándorlásban megélt tapasztalata. Istenünk, te néped előtt vonultál, amikor a pusztában áthaladtál. Meglemegett akkor a föld, Isten színe előtt szétfogytak az egek. Istennek, Izrael Istenének színe előtt. Örökségednek bő esőt adtál, Istenünk, amikor elgyengült, megerősítetted. Itt adtál nyájadnak, Istenünk, hazát, jóságodban szerezted ezt a szegénynek. Szól a 88. Zsoltár. Egy olyan világban, amelyet sötétté tesznek a háborúk és az igazságtalanság, még olyan helyzetekben is, amikor látszólag minden elveszett, a migránsok és a menekültek a remény hírnökeivé válnak. Bátorságuk és kitartásuk hősies tanúságtétel arról a hitről, amely túlmutat a szemmel látható dolgokon, és erőt ad nekik ahhoz, hogy szembenézzenek a halállal korunk migrációs útvonalain. Itt is felfedezhetjük a nyilvánvaló párhuzamot Izrael népének sivatagi vándorlásával. Az Úr védelmében bízva minden veszéllyel szembenéztek. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaiban oltalmaz, tollai alatt menedékel ez. Hűsége a védő pajzsod. Nem kell félned az éjjel kísértettől, sem a nappal repülő nyilaktól, sem a sötétben terjedő ragálytól, sem a fényes nappal kitörő dögvésztől, szól a 91-es Zsoltár. A migránsok és menekültek emlékeztetik az egyházat, hogy zarándokló közösség, amely állandóan az örök hazafelé halad, és amelyet a remény isteni erénye tart fenn. Valahányszor az egyház enged a letelepedés kísértésének, és megszűnik zarándokló város, Civitas Peregrina, Istennek az égi hazafelé tartó zarándok népe lenni, akkor többé nem a világban van, hanem a világból való lesz. Ez a kísértés már a legelső keresztény közösségeknél is megjelent olyannyira, hogy Pál apostolnak emlékeztetnie kellett a Filippieket, a mi hazánk azonban a mennyben van, onnan várjuk az üdvözítőt is, Urunkat Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. Különösen a katolikus migránsok és menekültek válhatnak ma a remény misszionáriusaivá az őket befogadó országokban, a hit útjait elindítva ott, ahová Jézus Krisztus üzenete még nem jutott el, vagy vallásközi párbeszédet kezdve, amely a mindennapi életből és a közös értékek kereséséből fakad. A lelki életükből fakadó buzgossággal és életerővel képesek új lendületet adni a megmerevedett és elnehezült egyházi közösségeknek, amelyekben egyre inkább teret nyer a lelki sivárság. Jelenlétüket ezért valódi isteni áldásként kell felismerni és értékelni. Lehetőségként arra, hogy megnyíljunk Isten kegyelme előtt, amely új erőt és reményt ajándékoz egyházának. E feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hiszen ilyen módon némelyek tudtok nélkül angyalokat láttak vendégül. Az evangelizáció első eszköze, ahogy Szent VI. Pál pápa is hangsúlyozta, általában a tanúságtétel. Az életnek e tanúságtételére minden keresztény hivatva van, és ilyen értelemben mindenki valódi evangelizáló szerepet tölt be. Itt főleg azok felelősségére gondolunk, akik emigrációban élnek, és az evangélium hirdetői lehetnek új hazájukban, amely nekik otthont adott. Ez a misszió migrációm, vagyis a migránsok által végzett misszió, amelyhez megfelelő felkészítést és állandó támogatást kell biztosítani a részegyházak hatékony együttműködése révén. A migránsokat befogadó közösségek is lehetnek az élő remény tanúságtevői. A reményi, amely egy olyan jelentés jövőt ígér, amelyben elismerik minden embernek, mint Isten gyermekének méltóságát. Így a migránsokat és menekülteket testvérnek tekintik a közösség tagjainak, akik kibontakoztathatják képességeiket és teljes mértékben részt vehetnek a közösségek életében. A Szent Év ezen napján, amikor az egyház minden elvándorlóért és menekültért imádkozik, mindazokat, akik úton vannak, valamint azokat, akik önzetlenül segítik őket, a boldogságos Szűz Máriának, az úton levők támaszának anyai oltalmába ajánlom, hogy tartsa életben a szívében lévő reményt, és támogassa őket egy olyan világ építésében, amely mindigább hasonlít Isten országára, az igazi hazára, amely életünk útjának végén vár bennünket. Záró Leó pápa üzenete. Kelt a Vatikánban, 2025. július 25-én, Szent Jakab apostol ünnepén, 14. Leó pápa. Szent Ferenc október 4-i emléknapja 2026-tól ismét nemzeti ünnep Olaszországban. A patrióta elkötelezettségi olasz kormány kezdeményezésére a parlament és a szenátus szinte egyhangú hozzáállással jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely Szent Ferenc október 4-i emléknapját 2026-tól ismét kötelező nemzeti ünnepnappá nyilvánítja Olaszországban. A döntés Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje, az itáliai és az európai történelem egyik kulcsfigurája halálának 800. évfordulója előtt született, mint hogy Szent Ferenc 1226-ban hunyt el. Az olasz püspöki konferencia megelégedettséggel fogadta a döntést, nyilatkozott róla Matteo Zuppi bíboros, a csehi elnöke. Az olasz kamara már a múlt héten jóváhagyta pártközi támogatással a javaslatot 247 igen szavazattal, mindössze 2 ellenszavazattal és 8 tartózkodással. A törvény 50 éves szünet után ismét életbe lép, mert azt 1977-ben az ország produktivitására, termelékenységére hivatkozva az olasz parlamentben leszavazták. A kormány Giorgia Meloni miniszterelnök nyilatkozata szerint teljes szívvel támogatta a javaslat folyamatát, amely magáévá tette Davide Rondoni költő és az Assisi szegénykéje halála 800. évfordulója ünneplésének Nemzeti Bizottsága elnöke által egy évvel ezelőtt indított felhívását. A javaslat kétoldali és szinte egyhangú támogatása fontos jele annak az egységnek, amely a politikában a nemzeti identitás egyik legikonikusabb és legjellegzetesebb alakja körül létezik. Egy szent, akit minden olasz szeret, és akivel minden olasz azonosul, a nemzeti ünnep lehetőséget ad arra, hogy megünnepeljünk egy rendkívüli embert, és minden évben emlékeztessük magunkat arra, hogy kik vagyunk, és mi egyesít minket mélyen. Szent Ferenc tranzitusáról átment végleg oda, ahova át és átjárt. Vértes a Jai László elmélkedése. Valójában rendszeresen átment, átjárt, tranzitál abba a valóságba, amelyet Isten a földi valóságba rejtett. Ahogy Jézus kezdte apostoli működését meghirdetve, hogy elérkezett az Isten országa. Igen, benne, és vele érkezett el. Ahol Jézus jelen van, ott az ő országa. Ferenc vele találkozott a San Damiano templom feszülete előtt, és nagy fáradtsággal, félreértések után fedezte fel benne Isten értünk szegény élet valóságát, aki egykor Galilea útjait járta. Ferenc radikalitása abban áll, hogy szó szerint veszi Jézus életpéldáját és szavait. Azokat nem spiritualizálja, hanem megéli a maga nyers valóságában. Igazában az értünk szegény élet názareti Jézus valódi, igazi gazdagságát fedezi fel, a szeretet nagyszerűségét, és ő erre mond igent. Annak az értékrendnek, amelyet az Úr a 8 boldogságban hirdetett meg. Ferenc nem a szegénységet szereti önmagában. A kavicsok horzsolta mezitlábat, az éjszakai hidegtől didergő ruhátlanságot, és persze nem magát az elutasított mi voltot szerette, hanem a benne rejlő Jézus hasonlóság lehetőségét. Hiszen ő azért jött el, hogy bennünket szegényeket gazdaggá tegyen. Ha nem értjük meg, miféle benső lelki gazdagságot fedezett fel, akkor Ferencből csak a láthatót szemléljük. Kopott kis csuháját, bőtöléstől soványka testét, és sokszor nevetségessített személyét. Ferenc nagyszerűsége éppen abban áll, hogy a maga végtelenül lecsupaszított nincstelensége elképzelhetetlenül gazdag. Öröme, boldogsága nem függ semmi mástól, amit visel, amit hord, vagy amivel illetik, csak attól, ami benne, a lelkében történik. Ott pedig az Úr, az Úr. Ő tölti ki teljesen, és sem ruha, sem elismerés. Nem szükséges számára, sőt az kifejezetten akadálynak is tartja. Így éli le az életét 1206-os megtérésétől kezdve. Ferencnek valójában egyetlen csodája van. Az sem rajta kívül történik a tárgyak világában. Csoda az, hogy ezt a belső gazdagságát mindvégig meg tudta őrizni. Óriási erőfeszítésébe került ez, élete végén már éppen a számában nagyon meggyarapod a saját közösségével szemben is. Ebben nem alkudott, de mégis támaszt keresett. A szorongatott ember hátrálni kezd, és falnak ütközik. Ez történt vele is. 1223-ban Ferenc új regulát szerkeszt, amit harmadik Honorius pápa november végén bullájával jóváhagy. Karácsonykor Greccióban fedezi Jézus születését, megrendezve a betlehemi éjszakát. Íme a kezdet gazdagsága, az istálló fénye barmok közt. A következő évben egyre betegebb, és fizikailag is visszavonul, de mégis felfelé megy, Laverna hegyére. 1224. szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hosszantartó imádság és bőjt után, a Krisztus kényszenvedésének jegyeiben a stigmákban részesül. 2025-ben betegsége tovább súlyosbodik, szegényke, tényleg poverelló, szembaja miatt már alig lát. Mégis, éppen ebben az állapotában szenvedései közepette kap bizonyosságot üdvösségéről. Már nem látja a gyönyörű tájat körülötte. Csak Leó testvér kezével lát, arra támaszkodik. Mégis ekkor írja a naphimnuszt, a teremtmények dicséretét, amikor egy átdidergett éjszaka után a kerülnap sogarai finoman megcilogatják az arcát. Lelke fölízdik, és örömtől sugárzó arca diktálni kezd, és dicséri, magasztalja a mindenható ura teremtményeiért, amelyek Ferenc családja, a nap, a hold, a csillagok, a víz. 1226. májusában megírja végrendeletét minden hívő testvérének. Halála közelettét érezve visszatér a számára oly kedves porciunkulába, és még egy verssorral megtolja a nap himnuszát. Dicsérjen, Uram, testi halál nővérünk, aki elől egyetlen élő sem menekül. Idáig még Szentpál sem merészkedett, aki pedig csipkelődve beszél a halál fullánkjáról. Ferenc egyszerűen domestikálja a halált, házába fogadja, beveszi testébe, lelkébe, és nem is testvérének hívja, hanem ami ennél több, mert szeridebb, leány testvérének, húgának nevezi, mint a kristálytiszta vizet. Még meghallgatja háromszor is találomra felütött Szentírás szavát, amely mindig ugyanazt mondja neki, elérkezett Jézus órája, és így eljött az övé is. Kéri, hogy mezítelenül fektessék a földre, a drága humuszra, hogy ez legyen naphimnuszának utolsó szava. Dicsérjétek az Urat, áldjátok, adjatok hálát neki, és szolgáljátok őt nagy alázatossággal, a humusz, az anyaföld humiditásával. Még azt is kéri, hogy fordítsák testét Assisi felé. Szemeivel ugyan már nem látja, de nagy szívvel szemléli a várost, ahol született, és amelyet mindvégig egészen szeretett. Ezért szíve melegével megáldja szülővárosát. Amikor aztán meghallja az ő drága urának hazaszólító szavát, azonnal készséggel elindul. Átmegy. Tranzitál. Ott a pici porciunkul a kápona mellett angyalok sietnek elős erényen, de talán maga az Úr jön eléje. Szent Ferenc tranzitusáról átmint végleg oda, ahova át és átjár címmel Fétesajai László emlékezését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Faludi György, október 6. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgy is, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett. Damjanics szekéren feküdt. Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán. Tarlók, fák vérző foltjai, és ők tarkán libegve, hátán elhulló bús szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt. Csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott. Mit bánta, hogy vége? Branyiszkónál nevét az égre karcolta kardja, a híres. Ez volt Dembinszki hadsegéde, Abankurt Károly ezredes. S mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradt egyedül. Az Aldunán szól, mély a gázló, s vénember már nem menekül. Leszek bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki. S ha bár magyar volt Csányi László, úgy halt meg, mint egy római. A többit, mintha friss, mély sebből fröccsen szét érdes cseppű vér, Kufsteinbe, Grácba, Józefstadtba, Olmützbe vitte a szekér. 20 egy odvas pincejukban, nehéz bilincsben, pipájukkal egyensúlyozták magukat. Így éltek, sakkoztak, dohogtak és elmélkedtek, jó urak. Kegyelmet vártak, s forradalmat. Áldották, átkozták a hont. És írtak vert hadakra verset, tábornok Bemre, diszti hont. Volt, aki bírta, más kivénhett, oik megőrült, de az élet sodrából mind-mind kiesett. Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól gömbölyödtek a hitvesek, s az ország rothadt. A rabságot mindjárt megszokta, s elfeküdt a földön, mint télvízkor vágott rózsás rügyekkel tele bükk. Erügyből egy se bontott zászlót, a nagy tavaszi lázheve kilobbant, múló szalmaláng volt, vagy elköltözött másfele, Londonba, New Yorkba, Turinba, és hűs lidércként messze táncolt. 100 év. S a magyar börtön éjjel nem változott 100 év alatt. 100 év, s az első fordulóra ébredtetek, és lassan róva a lépést méláztatok róla, mit hozott világos, arad. 100 év. Hűséges inga óra. Én folytatom járástokat. Mások járják lépésetek, s míg árnyékunk a kőpadlóra hull, hány nap, hét és hónap óta, s kihúnyunk pislamécsesek, sok szép magyar fej, Hervat Rózsa, Lonovics, Barsi, Berde Mózsa, árnyatok felénk integet. Az Ávó pincéjében 1950. október 6.
Faludi György október 6 című versét Blaskó Balázs mondta el.
A nap imája.
Uram, kérlek téged, taníts engem parancsaid útjára, taníts engem azok sorrendjére, milyen egymás utánban kell azokat megtartanom, hogy mindig helyesen cselekedjem, s miként haladjak erényről erényre, hogy ne legyek túlhajszolt a kezdetben, se túl gyönge a végén.